A TASZ segít megakadályozni, hogy a kertem végében gyárat építsenek.
A TASZ segít, hogy háborítatlanul szülhessek.
Hogy kiállhassak egy jobb oktatási rendszerért.
Hogy a kórházban ne sértsék meg a jogaimat.
A TASZ évente több mint 500 000 embernek segít, de ez nélküled nem megy. Támogass minket az adód 1%-ával, hogy jövőre is ott lehessünk veletek a nehéz helyzetekben.
Sziasztok, ez itt a 13. Tyúkol, ahol nagyon kivételes vendégeink vannak, ugyanis gyerekek ülnek velünk szemben. A Hintalovon Alapítvány kiskorú kollégái jöttek el hozzánk, Szonya és Hanna, illetve a mentoruk Viki, akikkel a mai napon a gyerekjogokról és a gyerekbántalmazásról fogunk beszélgetni, méghozzá ilyen gyermekvédelmi, illetve gyermekszempontokat figyelembe véve. Egyébként a Kikóknak a feladata az, hogy a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány munkáját támogassák gyerek szempontokkal, és a különböző munkacsoportokba bekapcsolódva hozzáadják a saját tudásukat, illetve a saját véleményüket, valamint megjelennek más döntésekben is. A Hintalovonnak egyébként ezzel a programmal az a célja, hogy a gyerekekről szóló döntésekből ne maradjanak ki azok, akikről ezek a döntések igazából szólnak, vagyis maguk a gyerekek. Köszönjük, hogy eljöttetek.
Mi köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük.
Szóval hát mi korábban évszázadokkal, vagy akár csak évtizedekkel ezelőtt a gyerekek szerepe a családban és a társadalomban is teljesen más volt. Hamarabb fel kellett nőni, vagy akár adott esetben munkába kellett menni. Addig ma már a gyerekkor tiszteletben tartása és a gyerekkorhoz való jog az egy alapvetés, és egyre szélesebb körben ismert és talán elismert is. Ez viszont nem jelenti azt sajnos, hogy a gyerekjogok fontosságát is megfelelően elismernék. Rengeteg gyerek él bántalmazó vagy elhanyagoló környezetben, és még kiszolgáltatottabbak a szegénységnek vagy a társadalmi lemaradásnak, mint a felnőttek vagy az idősebb korosztály. Az, hogy ma Magyarországon ennyire megosztott a társadalom, az ugyancsak nem segít abban, hogy a gyerekek a társadalmi mobilitást kihasználva jobb körülmények között élhessenek majd, mint a szüleik, de mégsem ettől hangos a sajtó, a gyerekek ügyében mostanában leginkább a bántalmazásról hallani, mert ebből lehet politikai tőkét kovácsolni és hangzavart kelteni. Ti gyerekként, akkor most fordulok hozzátok, hogyan élitek meg azt, hogy politikai ügy lett abból, ami valójában egy rendszer szintű társadalmi probléma? Gondolunk itt a kegyelmi botrányra, vagy kegyelmi ügyre, és a bicskei gyerekotthonban történt visszaélésekre.
Szerintem alapvetően jó dolog az, hogy erre került hangsúly, meg előtérbe kerültek az ilyen problémák. Viszont az, hogy ilyen politikai vízhangja van, az szerintem elvesz abból, hogy ez tényleg micsoda. Mert ez arról szól, hogy nagyon sok gyerek nagyon előnytelen helyzetben van, bántalmazva van, és nem arról, hogy éppen milyen politikai személy hogyan kapcsolódik valakihez. Úgyhogy szerintem ez pozitív is, és negatív is.
Abszolút egyetértek Hannával, de azt gondolom, hogy nem tudott volna a társadalom a politika behozása nélkül ekkora hangot adni az egész ügynek, és ezért azt merem mondani, hogy ez elengedhetetlen volt, de ettől függetlenül még fontosabb társadalmi kérdés, mint politikai, és nem feltétlenül tartom etikusnak azt, hogy ebből mások pénzt vigyenek haza.
Egyébként azt el tudjátok képzelni, hogy mondjuk olyan politikai környezetben nőjetek föl, ahol mondjuk, hogyha egy ilyen kérdésbe kerül a politikába, akkor azt nem élitek meg ennyire negatívan?
Szerintem itt arra gondol a Zsuzsi, hogy mondjuk adott esetben a politika szinteréről átszivárog a társadalomba, vagy a rendszerbe, és valódi változást lehet utána elérni. Tehát mondjuk egy politikai ügy miatt megváltoztatnak jogszabályokat, vagy akár komplett rendszerek működését.
Szerintem ez teljesen elképzelhető, és teljesen ideális. Így kéne lennie.
Ezt igazából csak azért akartam kérdezni, mert nekem az egy ilyen tök érdekes dolog. Nyilván ti kikúként azért elég sokat foglalkoztuk ilyen aktuális ügyekkel, és szerintem azért a gyerekeknek, tehát a magyarországi gyerekeknek egy elég szűk rétege az, aki ennyire egyrészt kitett ezeknek a témáknak, másrészt ennyire sokat foglalkozik velük. De hogy nekem egy kicsit hiányzik az, hogy a gyerekek alapvetően így le vannak választva ezekről a csatornákról, és úgy kezeli Magyarország, mint hogyha gyerekeket teljesen meg kellene védeni a politikától, pedig alapvetően a politikai nevelés az szerintem egy tök fontos része lenne a felnövésnek, hogy utána később felelős politikai döntéseket tudjanak majd hozni a mai gyerekek, amikor felnőttekké válnak. És hogy ezért akartam megkérdezni, hogy amúgy a ti fejetekben milyen jövőkép van ezzel kapcsolatban, hogy így látjátok-e azt, vagy el tudjátok-e képzelni azt, hogy amúgy azoknak a akár demonstrációknak, vagy kiállásoknak, amik ma így történnek, azoknak tényleg legyen lenyomata a társadalomban, vagy a társadalmi berendezkedésben.
Abban, hogy ennek politikai nagyon erős politikai következménye lenne, abban nem vagyok 100%-ban biztos, nem vagyok politológus, abszolút nem értek hozzá. De én ott voltam a tüntetésen, miután kikerültek a hírek, és nagyon, tehát hogy én előtte meg voltam győződve, volt egy bizonyos kép bennem arról, hogy milyen erről a társadalmi gondolkozás, hogy hogy állnak hozzá az emberek, és így teljesen megcáfolta az egész. Úgyhogy, ha csak ezt nézzük, szerintem a társadalomnak a gondolkozására abszolút tud intenzív hatással lenni.
Az, hogy egy ekkora ilyen hírek kikerülésének, vagy ilyen botrányok születésének, és ilyen társadalmi tiltakozásnak utána ne hozna magával valódi változást, az régen talán nem volt ennyire evidens.
Hát
nem biztos, hogy meg kellett volna kérdezni.
Például arra emlékszem, hogy velünk a történelem órán beszélgettek politikáról, vagy hát, hogy így beszélt velünk a töri tanár politikáról, és most, amikor így a tanítványaimat kérdezem erről, akkor ők mondják, hogy most már egyáltalán nem beszélnek semmi. Uh-huh. Tehát, hogy aktuál politikáról abszolút nem. És hogy így mondjuk az elmúlt 10-15-20 év eseményeiről sem. De hogy ezt felfogjátok meg egyébként, mert hogy ti meg iskolába jártok, szóval ez mondjuk tök érdekes, nem tudom, hogy erről nektek milyen tapasztalatotok.
Vagy hogy vajon, ha nem beszélnek esetleg politikáról, akkor miért nem? Mi lehet az oka?
Szerintem az iskolában abszolút tabu téma a politika, főleg az aktuál politika, mert annyira megosztja a társadalmat, hogy nem mernek beszélni róla az emberek. Az én iskolámban talán egy picit jobban, de szerintem egy átlagos iskolában nincsen szó politikáról, és szerintem ez tök rossz, nem így kéne lennie, mert szerintem egyrészt a gyerekeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy mi történik rendszer szinten, és szerintem alapvetően a gyerekekről szóló döntésekbe be kell vonni őket ilyen rendszer szinten is, amit a Hintalovon csinál piciben, azt meg kéne csinálni nagyban is, hogy legyen hangjuk a gyerekeknek.
Nálunk egyáltalán nincs beszélve politikáról, szóval kicsit azt hiszem észre, hogy a tanáraink így rettegnek bármit mondani, mert hogy mond valamit, és akkor egy hét múlva jön be a szülő, hogy ezt hogy merte, mert hogy az őt tünteti föl rossz színben. Szóval, hogy nem csak az, hogy egyrészt nem fér bele egy tanórába, mert hogy az anyaggal se haladunk rendesen, de hogy egyszerűen nem ismernek.
De amúgy, mert azt mondtad, Hanna, hogy amúgy tök jó lenne, hogyha beszélnétek róla, de hogy akkor bennetek így igény is van erre.
Abszolút, tehát,
hogy
abszolút, abszolút.
Ezek a dolgok, amik mostanában történtek, és amikor bekerültek a hírekbe, mondjuk gyerekbántalmazás, vagy visszaélés a gyerekeknek a jogaival, mint mondjuk a bicskei gyermek otthonban történtek, ez titeket hogyan érintett? Vagy hogy bennetek, most nem feltétlenül az érzéseiteket akarom itt megbirizgálni, de hogy ti mégiscsak tényleg foglalkoztok hasonló ügyekkel, meg azért a Hintalovon nagyon sok hasonló témát felkarol, és próbálja megmutatni az embereknek, hogy mik történnek a gyerekekkel ma Magyarországon, hogy ti ezeket a híreket hogyan fogadtátok?
Hát én abszolút nagyon felidegesítettem magam rajta, mert szóval, hogy találkoztam már ilyen üggyel közelebbről is, és ezért, és az már régebben volt, de hogy így újra, meg újra szembe menni vele, ez, szóval, hogy így nem bír bele nyugodni a kis lelkem, hogy újra megtörténik, aztán megint, és nincs vége, és hogy nem tudunk véget vetni neki, de hogy közben meg ez a nagyon erős tett vágy, hogy így nyilván gyerek vagyok, ráadásul még nincs is, hogyha nem gyerek lennék, se lenne nagyobb hatalma, mint egy bármelyik közembernek, de hogy annyira azt érzem, hogy tenni szeretnék, és nem tudok, mert hogy nem rajtunk múlik.
Igen, én is hasonlóan fogadtam ezeket a híreket. Nekem nincsen nagyon közeli tapasztalatom ilyennel, szóval mindig csak távolabbról hallottam, és azáltal, hogy a hintalovonnal dolgozok, meg egyre idősebb vagyok, így egyre több ilyet hallok, és bennem is ezt a tetszvágyat kelti fel, hogy ez hogy történhet meg újra, és újra, és újra, és miért van egy olyan rendszer, ahol ezt megengedik maguknak az emberek, és folytatják, és csinálják, és nem történik semmi. Szóval szerintem nagyon felháborító.
Szerintetek mire lenne akár a bármilyen bántalmazást vagy jogsértést elszenvedett gyerekeknek, akár úgy általánosságban a gyerekeknek szüksége ma Magyarországon ahhoz, hogy majd teljes értékű, jól működő felnőttekké tudjanak válni? Ti mit várnátok el most a felnőttektől?
Szerintem az információ hiány az egy nagy probléma, de hogy most csak gondolunk azokra a gyerekekre, akik a gyámrendszerben vannak, nem mozgok otthonosan ebben a témában, de voltam egy-két gyámképzésen, ahol beszélgettünk gyámokkal, és nagyon azt látom, hogy túl vannak terhelve. Tehát egy gyámhoz jut 30 gyerek. Nincs rá se idő, se energia, nem tud annyira odafigyelni az adott gyerekekre, amennyire szeretne, és ez még jobban kiszolgáltatja őket. De hogyha ennél egy szerencsésebb helyzetű gyereket nézünk, akkor is. Szóval, hogy nincs a munka mellett, meg a sok kötelesség mellett kapacitás arra, hogy igazán fontos dolgokról is szó essen, meg hát a gyerek is. Szóval elmegy az iskolába, utána 3 órát leckézik otthon, és már megszólalni nincs energiája, nem hogy arra, hogy foglalkozzon bármivel.
Bocs, mondtad az igazán fontos dolgokat, ezt kifejtenéd, hogy pontosan mire gondolsz? Mondjuk az egyik gondolom a politika, de hogy mi az, ami még mondjuk igazán fontos, amiben szerinted információhiány van, vagy szerinted edukálni kellene a gyerekeket?
Hát szerintem egyrészt a továbbtanulás, meg ami most én nem sokára fogok érettségizni, és elkezdtem csinálni ezt az 50 közösségi órát, de hogy arról így információt összeszedni bárhonnan, azért ez kihívás, meg hogy az érettségin is folyamatosan változtatnak, mostanában fogalmam sincs, hogy mit fogok a magyar érettségiben számot tenni, mert hogy nem tudom, hogy mit fognak tőlem kérdezni. Szóval ezekből a szempontokból például fontosnak tartom. Meg tényleg az ilyen alapvető érzelmi dolgok. Szóval, hogy nem sok családban van idő, meg energia, meg egyáltalán kapacitás arra, hogy leüljenek, és akkor megbeszéljük, hogy milyen napod volt, miket éreztél mostanában, hogy vagy. Szóval, hogy én ezeket hiányolom a mindennapokból.
Ehhez még hozzátenném, hogy szerintem nagyon hiányzik az, hogy a gyerekek tudjanak a saját jogaikról, és a bántalmazás különböző formáiról, és tudjanak arról, hogy kihez tudnak fordulni, hogyha bajban vannak. És ezért szerintem ilyen intézményi szinten mindenhol kéne lenni egy gyermekvédelmi útmutatónak, amivel a Hintalovon Nemecsek programja foglalkozik. Szóval ezekkel van egy kis tapasztalatom ezeknek a kialakításával kapcsolatban, és szerintem az nagyon hasznos lenne, hogyha a gyerekek tudnák, hogy mi az, ami oké, mi az, amit nem tehet meg egy felnőtt, mi az, amit nem tehet meg egy másik gyerek, és kihez tudnak fordulni segítségért, és akkor pontosan mi fog történni. Tehát így tudnák biztonságban érezni magukat a gyerekek, hogy mindig meg legyen egy ilyen háló, egy ilyen biztonsági háló, és mindig tudják, hogy pontosan mi fog történni velük.
Meg a gyermekvédelmi útmutató arra is jó, tehát nálunk olyan volt, hogy nyilván nem volt ilyen, mert miért lett volna, de hogy a pedagógus se tudta, hogy mit csináljon a gyerekkel, amikor szerencsétlen már annyira bántják, hogy nem tudnak mit kezdeni vele, de hogy a pedagógus se tudja, hogy kihez tud fordulni, mit tud csinálni, nem tud mit kezdeni a gyerekekkel, se az áldozattal, se a bántalmazókkal. Szóval ez a dokumentum nem csak a gyereknek segít a tájékozódásban, hanem a pedagógust is segíti.
Egy kicsit szeretnénk megint szélesebbre nyitni ezt az egészet, mert hogy egy kicsit térjünk rá a rendszerre, hogy ti milyen rendszer szintű problémákat azonosítanátok, vagy mi az, amivel találkoztok mondjuk kikóként, és hogy ti, mint kiskorú kollégák, úgyhogy a Hintalovonnál dolgoztok, ti mit tudtok tenni ezeknek a felszámolásáért, vagy legalább azért, hogy itt változzanak a dolgok, vagy hogy ezeken lehessen változtatni bármilyen mértékben, vagy bármilyen szempontból?
Hát az, amivel a mindennapi életemben vagy életünkben találkozunk, az az oktatási rendszer, ami romokban áll, és nagyon erősen reform szükséges. A Hintalovonon keresztül az, amit én így újként megismertem, az az ilyen szociális munkások dolga, ezt a képzéseken keresztül ismertem meg, és igazából ezeket, amivel nekem személyes tapasztalatom van.
Én azt gondolom, hogy amit az előbb is elmondtam, tehát én a agyámrendszerben ott látom a problémát, hogy a rendszeren belül szóval nem az, hogy most milyen erőforrásokkal látják-e magát a rendszer, mert ez egy teljesen másik kérdés, de hogy nincs energia, és nincs idő, és túl van terhelve benne mindenki, és emiatt sem működnek úgy a dolgok, ahogy kell. Igazából az iskolákra is pontosan ugyanez igaz.
De akkor mondhatjuk azt, hogy valahol ez az oktatási, nevelési, meg ez a gondoskodási rendszer az, ami nagyon el van csúszva, mert az előbb említetted a szülőket is, hogy egyébként a családokban is nagyon nagy hiány van akár az érzelmi támogatásból, meg a minőségi időből, hogy én abból, amit mondasz, azt hallom ki, hogy nincsen idő, meg egyszerűen energia egymásra, és az oktatásban is ez hiányzik, mert ott meg ugye nincsen elég tanár, meg nincsen elég tanúra, vagy legalábbis mondjuk van minden nap testnevelés, de egyre kevesebb töri meg matek óra van, amiből meg mondjuk érettségizni kell. Azon is egy picit elkuncogtam magam, hogy említetted az irodalom érettségét, mert az valami fantasztikus, ami azzal történik most. De hogy akkor alapvetően az információ hiányon túl talán azt mondhatjuk, hogy akkor ez a gondoskodási rendszer, vagy ez az ellátórendszer.
Igen.
Igen, és ehhez még hozzátenném, hogy az egészségügy sincsen a legjobb állapotban, a házi orvosok abszolút túl vannak terhelve, alig lehet bejutni, hogyha ne adj Isten beteg lennél. Az iskolában meg ugye kell a papír, rá kell menni a rendelőbe, ahol valószínűleg összeszedsz valami még rosszabb betegséget, mert egyszerűen nincsen arra kapacitás, hogy nincsen hely, nincsen idő, hogy ott elkülönítsék a beteg gyerekeket.
Igen, tehát én krónikus beteg vagyok, nekem én évente nem tudom hányszor fordulok meg kórházban, de otthon csinálja nekem a egészségügyi ismerős a vérvételt, mert különben nem lehetne megoldani. Meg egy viszonylag speciális igénylési folyamattal rendelkező gyógyszert kell nekem kapni, és az is rekordgyorsasággal 3 hónap alatt kaptam meg az engedélyt rá. Úgyhogy egy mindennapos fájdalomnak a csökkentéséről beszélünk. Szóval, hogy igen, az egészségügyi rendszer is elfogadhatatlan állapotban van.
Most ide csak azért mondom be, hogy amúgy most ilyen baromi nagyra nyitottak a szemeim, vagy nyitódtak a szemeim.
És ezek szerintem pontosan azok a témák, amikről mi magunk is, akik erről cikket írunk, mindig csak felnőtt szemszögből, igen, vagy ilyen össztársadalmi szinten fogjuk meg, és a gyerekeket hajlamosak vagyunk kihagyni a diskurzusból. Pedig mondtad, hogy milyen fontos lenne, hogy a gyerekek jobban ismerjék a jogaikat, és egy kicsit így konkrétan, mondjuk, ha van egy bántalmazási ügy, akkor ott milyen gyerekjogok sérülnek, szerintetek, kinek kellene a gyerekeket megvédeni ezekkel szemben adott esetben, és kihez lehet fordulni, kit kereshet meg az, aki maga is áldozat, de mondjuk még nem áll készen arra, hogy besétáljon a rendőrségre és feljelentést tegyen.
Alapvetően ugye az egyik legfontosabb gyerekjog, hogy mindig a gyereknek a legfőbb érdekét kell szem előtt tartani, ez például sérül. A gyerekjogi egyezmény védi a gyerekeket a mindenféle kizsákmányolás ellen. Ez az a kettő, ami legintenzívebben sérül ilyenkor, és szerintem a rendszernek kéne megvédeni a gyerekeket. Szóval, hogy nem szabadna eljutnunk odáig, hogy alapvetően egy ilyen megtörténik, és nem egy ilyen történik. Ezek után meg nyilván a következő, akinek kompetenciája van ebben, az a ott lévő felnőtt. Szóval nem kéne, hogy olyan történjen, hogy A megcsinálja, B meg nem csinál semmit. Pláne úgy, ahogy ez most történt, szóval, hogy ennek is vannak szintjei. De nyilván ez is hatalmas nagy elvárás, és a túlterhelt ilyen szakmákban dolgozó emberre pakoljunk rá még egy súlyt. De hogyha egy gyerek, én amit mindig mondok, az a kék vonal. Tehát elérhető azt hiszem a nap 24 órájában, és tényleg egy, én azt gondolom, megbízható segítségforrás, amikor még nem akar semmi komolyat az ember.
Én azt akartam megkérdezni, hogy és mi van akkor, hogyha mondjuk egy felnőtt vagy egy másik gyerek érzékeli azt, hogy a környezetében egy gyerekkel valami gond van. Tehát, hogyha valaki másban kapcsol be a piros lámpa, hogy hoppá, szerintem ott valami nem oké, ami történik, és azért ezt szerintem szemtanúként is nagyon nehéz elviselni. Mondjuk most én egy ilyen felnőtt szemszögből beszélek, és azért szerintem felnőttként egy kicsit nagyobb a mozgástér, mert meg felnőttként szerintem azért az érzelem szabályozásunk is fejlettebb kéne, hogy legyen. De hogy gyerekként meg pláne szerintem így fontos lenne az, hogy akkor mondjuk az, aki ezt így látja, hogyha valaki tényleg csak így látja, hogy a másiknak akár a bizalmával, akár bármelyik jogával visszaélnek, hogy ott mondjuk ő mit tehet?
Hát gyerekként nagyon nehéz feldolgozni egy ilyet, és ideális esetben minden gyerek körül van egy felnőtt, akiben megbízik, akivel tud beszélni, és én azt remélem, hogy ahhoz a felnőtthöz fordul, és úgymond továbbadja ezt a felelősséget, mert tényleg nem az ő felelőssége, hogy most megmentse a barátját, vagy ezt a másik gyereket, akit bántalmaznak. A felnőtt pedig, hogy ez egy intézményi szinten történik, akkor az intézményhez fordulhat. Onnantól kezdve igazából én se tudom, de én azt remélném, hogy egy gyerek életében van egy felnőtt, aki tud neki segíteni, feldolgozni.
Ezt a bizalmi felnőttet, ezt le tudjátok festeni? Hogy mi az, amit elvártunk, milyen tulajdonságokkal kéne, hogy rendelkezzen az a felnőtt, akihez ti gyerekként tudnátok fordulni, akiben ennyire megbíznátok?
Ezekben az esetekben nagyon könnyű újra traumatizálódni, tehát ez nagyon gyakran megtörténik felnőttekkel is, hogy amikor végre segítséget kérsz, akkor újra és újra traumatizálódsz. Különböző rendszerhibák miatt, meg mert egyébként is nagyon nehéz segítséget kérni, és újra mondjuk elmesélni, ami vele történik, az mindig előhozza újra és újra ugyanazt.
Nyilván, hogyha az ember nem rögtön a rendőrséghez fordul, akkor kvázi elengedhetetlen, hogy többször elmondja. De én egy bizalmi felnőttől körülbelül azokat várom, hogy tényleg ez a feltétel nélküli szeretet, mert akkor ott én úgy gondolom, hogy egy bizalmi felnőttel egy olyan kapcsolatban vagy, ami valamilyen mértékű szeretet azért van, meg hogy ez az elítélésmentesség. Mert az áldozathibáztatás egy annyira a társadalomban mélyen beivódott probléma, és ez egy bizalmi kapcsolatban ezen lehet enyhíteni, tompítani. De hogy igazából ez, meg hogy az, hogy tényleg akkor folytassa az üggyel a továbbmenést, amikor te is készen állsz. Szóval ne az legyen, hogy jó, oké, összeszedtem magam annyira, hogy jó, ezt most elmondom valakinek, és olyan gyorsan történnek utána a dolgok, hogy fogalmam sincs, hogy mi történik velem.
Igen, szerintem egy bizalmi felnőtt meghallgat, és komolyan vesz, és hisz a gyereknek. Mert nagyon fontos, hogy a gyerek azt érezze, hogy nem fölöslegesen beszél valami olyanról, ami neki is nehéz. Szóval tényleg az, hogy meghallgatja, és utána átveszi tőle ezt a terhet.
Mondjátok, hogyha nem lehet ilyen kicsit személyesebb dolgokat kérdezni, de engem nagyon érdekelne, hogy ti hogy kerültök akár ebbe a programba, akár csak oda, hogy titeket a gyerekjogok így mozgatnak és érdekelnek, mert szerintem nem teljesen alapvető, vagy nem minden nap találkozik az ember olyan gyerekekkel, akik ennyire tudatosak, pont az általad is említett dolgok miatt, arról, hogy mik a jogaik, és hogy ezt nem csak maguknak érvényesítik, hanem segítőként dolgoznak.
Én nagyon sok évig versenyúztam, és az nem a legegészségesebb környezet, és utána már abba hagytam, amikor láttam a Hintalovannak egy ilyen felhívását, hogy keresnek kikókat, és először én a Nemecsek Sport programba kapcsolódtam be, ami ilyen, hát igazából ezeket a gyermekvédelmi útmutatókat sportszervezeteknek teszik össze, úgyhogy igazából nekem az úszós múltam miatt jöttek a gyerekjogok.
Nekem anyukám találta a hirdetést a Facebookon, és addig én nem tudtam arról, hogy nekem vannak jogaim, és akkor elküldte. Éppen Olaszországban voltunk nyaralni, és elküldte, és én azzal töltöttem az olasz nyaralást, hogy akkor erről informálódtam. Úgyhogy én nem sok mindenre emlékszem abból. De, és annyira felkeltette az érdeklődésemet, mert mindig is volt bennem ez a tettvágy, hogy jó, igen, van ez a csomó probléma, és akkor valamit is kéne kezdeni vele, mert hogy engem is bántottak, amikor általános iskolás voltam, és az én tanáraim se tudtak mit kezdeni vele, úgyhogy abszolút volt ez az ilyen, ha engem nem tudtak megvédeni, akkor én majd megvédek másokat, és jelentkeztem, és valahogy ide kerültem, és azóta meg imádom.
És mi lesz utána?
Jó kérdés.
Csak azért, mert ül velünk a szobában valaki. Nem tudom, Viki, hogy van-e kedved elmesélni a saját ezzel kapcsolatos történetet.
Én Viki vagyok, és most a lányokat kísértem, mint koordinátor a gyerekrészvétel programban, és rólam talán azt kell így tudni, hogy az én mentoraim közt volt a Zsuzsi, aki most itt az egyik kérdező, és hogy én is egy régebben nem kikóknak hívtuk ezt a csapatot, de hogy én is egy itt dolgozó, önkénteskedő gyerek voltam. Most pedig már a gyerekek mentora vagyok, szóval, hogy én teljes mértékben láttam ennek az érmének a két oldalát, és hogy végigmentem ezen, és hogy kicsit talán ez is egy jövőkép, hogy nekünk is ezért célunk, hogy adjunk nekik útravalókat az életre, és hogy akár az alapítványhoz közel is jelen legyenek, de nagyon sokakról tudunk, akik szintúgy itt önkénteskedtek, és ha nem is feltétlen itt, de más civil szervezetekben helyezkedtek el, vagy jogot tanulnak, vagy pszichológiát, én is azt tanulok, vagy szociológiát, szóval, hogy valahogy ez így megfog, és valamit ad, és valahogy tovább lehet vinni, és reméljük, hogy a lányok is sok mindent visznek tovább, meg hát azok a fiúk, lányok, akik még itt vannak velünk.
Mondtátok mindketten az iskolát, mint így a, nem tudom, a jogsérüléseknek, vagy jogsértéseknek az egyik, talán ilyen legkorábbi szintere. Tudunk mondani pár példát, hogy mondjuk mi minden számíthat jogsértésnek egy iskolában? Mindig nagyon szélsőségekben gondolkodunk, amikor ezt a szót használjuk, miközben ezek lehetnek egyszerűbb, hétköznapibb a társadalomban sajnos normalizálódott dolgok is, amikről nem csak, hogy mondjuk egy gyerek, de akár az adott ember, aki csinálja, sem feltétlenül tudja, hogy ez nem oké.
Szerintem az egyik legnagyobb probléma az a tanterv, úgyhogy szerintem a gyerekeknek joga van a megfelelő oktatáshoz, és ez magába foglalja azt, hogy egy olyan tantervet tanulnak, egy olyan oktatást kapnak, ami releváns, ami aktuális, és ami később is használható az életben, és szerintem ez most nincsen meg.
Abszolút egyetértek, de hogyha az ilyen kvázi mindennapi dolgokra akarunk, ez az iskolai verekedések, szóval, hogy elég gyakran történik olyan, hogy az egyik kisfiú focizás közben megüti a másikat direkt, mert az az én labdám volt, és hogy szóval, hogy az egyik, azt hiszem, az egyik kizsákmányolás ellen való védelem passzusába foglalja bele a gyermekjogi egyezmény azt, hogy senki nem csinálhat semmi olyat a testeddel, amit te nem szeretnél, és gondolom senkinek se kell pofon ajándékba. Például ez, meg az egyik, én egyik kedvenc gyerekjogom az, hogy jogunk van a szabadidőhöz, a játékhoz, és nekem van egy kis húgom, akit nem tudom, mikor láttam utoljára játszani, mert hazajön a külön órái után 4 órakor, mondjuk. Utána leül, házizik tanul, mert azon a héten van 5 tézéje, meg 3 beadandója, úgyhogy általános iskolás. Szóval, hogy nem arról beszélünk, hogy gimi és akkor hajtás van, vagy most jön a felvétel, és akkor amiatt nagyon-nagyon nagy a stressz, hanem egy általános, tényleg egy ilyen kvázi mindennapi év. És utána egyszerűen már nincs energiája játszani. Pedig nagyon szeret játszani, van 2 testvére, még néha még én is ráadom a fejem, hogy jókor játszunk. De hogy egyszerűen se neki, se nekem nincs energiám arra, hogy minőségidőt tudjunk együtt tölteni.
Zsuzsi, neked is sokan mondták, hogy majd mennyire fog hiányozni az iskola, amikor leérettségizel és felnőtt leszel és munkahelyed lesz?
Engem iszonyatosan sokat csesztettek az iskolában, úgyhogy nekem nem. Ami nekem talán egy picit hiányzik, az a szabadság, amit még így 16-17 évesen érzel, hogy még így előtted van az élet, és bármi lehet belőle, de ezt mondjuk például bennem nagyon gyorsan leverték, mert azt mondták, amikor azt mondtam, hogy én újságíró szeretnék lenni, akkor azt mondták, hogy hát az biztos nem, és azt mondta a magyar tanárom, hogy ha én írni fogok, akkor az a rendszernek a szégyene, úgyhogy ezúton is köszönöm. Sikerült. De igen. De a matek, tehát hogy volt egy matek tanár az iskolában, aki meg azt mondta, hogy ha belőlem mérnök lesz, az is nagyon ciki, és neki is üzenem, hogy gratulálok. Úgyhogy nem tudom. Én igazából amiért nagyon haragszom az iskolára, azok pont ezek az ilyen lelki, meg testi, ilyen megnyomorítások, hogy amikor mondjuk van egy gyerek, aki aki tesi órán ilyen kis szerencsétlen, én is ilyen voltam, úgyhogy azért merek így nyilatkozni erről, akkor neki miért kell szekrényt ugrani, meg tigris bukfencezni, meg ilyen hülyeséget csinálni, amitől biztos, hogy nem fogja megszeretni a sportolást, de legalább egy életre rossz kapcsolata lesz a testével, meg a mozgással. A másik, ami még így eszembe jutott, miközben így beszélgetetek arról, hogy mi sérül az iskolában, én biztos, hogy nem vágtam volna rá a natot, de ami nekem így rögtön eszembe jutott, az az, hogy nálunk tudom, hogy volt olyan tanár, aki nem engedte, hogy vizet ígyunk az órán. És hogy ez szerintem valami olyan szintű ilyen elemi korlátozás, amit így nem tudom, hogy lehet megengedni, meg a másik az, hogy nem mehetsz ki mosdóba az óráról, és hogy nem értem, hogy 2024-ben hogy tarthatunk még ott, mert tudom, hogy ez megtörténik, tehát hogy erről én is hallok, hogy a mai napig van ilyen. Az evéssel azzal így egyet tudok érteni, mert tényleg, hogy ott csámcsog valaki, akkor az elég zavaró, de az, hogy igyon néhány korty vizet, azt nem értem, hogy miért zavar bárkit. Ha pedig valaki tényleg állandóan mosdóba mászkál, akkor ott szerintem nem az a kérdés, hogy miért zavarja ezzel az órát, hanem hogy ő mind szorong ennyire. Csak amiről itt már korábban ti is szóltatok, hogy egyszerűen nincsen a rendszernek kapacitása szerintem ezeket felmérni.
Nagyon jó, hogy ezt az érintést behoztad, mert szerintem ez tipikusan egy olyan dolog, amit már nagyon kis gyerekkortól elkezdünk beépíteni egy gyerekbe, hogy akkor is kell adni egy puszit a valakinek, hogyha nem akarsz, akkor is bele kell ülni a Mikulás bácsi ölébe, hogyha nem szeretnél. A gyerekeket mindenki fogdossa, mindenki feljogosítva érzi magát. Nem azt mondom, hogy mint egy kutyát, de egy kutyát sem szabad egyébként csak úgy megfogdosni bármikor.
Hát szerintem arra még konkrétan jobban odafigyelnek az emberek, mert mondjuk
nekem van egy ilyen német... A babáknak a haját, az arcocskáját, olyan arra a ruhácskáját, és szerintem így vagyunk kondicionálva arra, hogy mondjuk mire elérünk a 18 éves korunkhoz, addigra annyira sok ilyen nem konszenzuális érintés ér minket, ez így a részünké válik, és már nem tudjuk, hogy mi normális, és mi nem az.
Hát meg főleg valaki, akivel nem beszélgetett soha, mármint, hogy akivel soha senki nem beszélgetett mondjuk a bugyi szabályokról, hogy nem érintheti meg a testedet olyan helyen senki az engedélyed nélkül, amit egyébként az alsó neműt akar. Tehát egy olyan gyerekkel szerintem, egy olyan gyerek bizalmával sokkal könnyebb visszaélni, mert neki nem biztos, hogy fel fog tűnni, hogy itt most valami olyan történik, aminek nem szabadna megtörténnie.
Ha már itt tartunk, hogyha van egy ennyire kemény szabályozás a magyar gyermekvédelmi rendszerben, ami oké, hogy sok szempontból elavult, meg rosszul működik, de hogy azért a törvényi keretek tényleg mindent nagyon szigorúan szabályoznak. Hol megy ez ennyire félre? Nem jogászkodásra kérünk most fel titeket, hanem hogy szerintetek hol a félrecsúszás, miben látjátok ti ennek az okát?
Szerintem az a probléma, hogy nincsen, ki betartassa ezeket a szabályokat, és egyszerűen nincsen kapacitás arra, hogy valaki odafigyeljen arra, hogy ezek a jogok ne sérüljenek.
Lehet, én szeretem nagyon az egyszerűséget, de szerintem a pénz a probléma. Tehát ez egy elavult rendszer, ez egy kimerült rendszer, és még nincs is rá elég pénz.
Mondjuk ez az egyébként tök érdekes pont ma... A felvétel napján jelent meg egy cikk, amiben a BMS béremelésekről van szó, és ott például kiszámolták, hogy 10 milliárd forintból lehetne rendezni az egész BME oktatógárdájának a bérét. Ezt most csak azért hozom be példának, hogy ez a nincsen rá pénz, ez mindig egy ilyen nagyon furán hangzik, hogy amire van pénz, az inkább relatív. Tehát meg főleg ebben az országban van egy olyan érzésem, hogy...
Igen, akkor mondom úgy, hogy nincs rá pénz áldozva.
Igen.
Nem úgy van csoportosítva.
De most nem szerettem volna szavakat a szádba adni, hanem inkább bennem így rögtön az fogalmazódott meg, hogy az, hogy mire költjük a pénzt, amit egyébként így el lehetne költeni, a kis adóforintjainkat, amit olyan lelkesen fizetünk be.
Aminek mindössze 1%-ával rendelkezhetünk.
De senki ne felejtse beadni az adóbevallását, közérdekű információinkat hallottátok.
Beszéltünk itt a hasznos kiállásokról, vagy hogy ti mit várnátok, hogy mit ítélnétek hasznosnak. Ezzel szemben mi lehet az, ami kontraproduktív lehet? Ugye itt már egy kicsit így a kegyelmi ügy kapcsán ezt pedzegettük. Talán egy kiállás is lehet jogsértő bizonyos szempontból.
Igen, szerintem tiszteletben kell tartani azt, hogy a gyerek mit szeretne, és nem megpróbálni kifacsarni belőle minden információt, mert az tovább traumatizálhatja, nem elmondani másnak, hogyha ő azt nem akarja. Szóval alapvetően kontrollban tartani a gyereket nagyon fontos, és igen, a lelki terhet meg a felelősséget jó, hogyha átveszi tőle egy felnőtt, de a gyereknek kontrollban kell maradnia.
Egyetértek Hannával. Például van ez az audiovizuális kihallgatási módszer, amit azt hiszem hasonlítok Belgiumban gyakorolnak, aminek a, kvázi az a lényege, hogy nem kérdeznek a gyerektől, hanem teret biztosítanak arra, hogy elmondja. És nem tudom, kinek volt már tinédzser gyereke, de amikor megkérdezett, hogy na és mi volt a suliban, akkor nem fogja elmondani. És én is ilyen vagyok, hogy hazamegyek, na és mi volt itt meg ott, nem fogok semmit mondani, de fél óra múlva ott fogok csüngeni anyukámnak a nyakába, miközben mosogatógépet pakol, hogy képzeld el. Szóval, hogy sokkal könnyebb úgy beszélni dolgokról, hogyha én érzem úgy, hogy komfortosan magam, meg hogy tényleg tér van rá. Meg emellett én azt gondolom, hogy nyilván minél több terhet vegyünk le a gyerek válláról, de hogy nem szabad túlságosan se elkülöníteni a gyerektől az ilyen ügyeket, mert hogy mégiscsak velük történik meg.
De mondjuk talán pont így az influencer tüntetés az meg nagyon elhozta így a fiataloknak, meg a gyerekeknek, hogy ott azért így, amikor kint voltam, akkor így azt láttam, hogy főleg... Tehát, hogy tényleg fiatalok voltak ott, egyébként meglepetésemre nagyon sok idősebb is eljött, de hogy ott tényleg így rengeteg gyerek volt. Most nem tudom, hogy ez annak köszönhető, hogy olyan arcok hívták össze ezt az egész rendezvényt, akiket rengeteg fiatal is követ, vagy néz, vagy az ügynek, de az mi biztos, hogy rengeteg fiatalt is megszólított, és hogy ott voltunk így kvázi együtt.
Szerintem az is közrejátszott benne, hogy nekik, legalábbis nekem lehet, én vagyok a naív, és nem olvasok eleget a sorok között, de hogy nekem tényleg sikerült úgy eladni, hogy ez tényleg pártatlan a politikától, mentes valami, és azt hiszem, nagyon sok korunkbelinek szintén ugyanúgy sokszor elege van a politikával, mert fontos, és foglalkozni vele kell vele, ezt tudom, és próbálom is ehhez tartani magam, de... Főleg egy olyan ügyben, aminek nyilván van köze a politikához, de nem olyan nagyon szorosan, az sokkal, szóval egy kicsit így menekülés a most már minden politika elől, és így könnyebben tudnak kapcsolódni hozzá.
Mm-hmm. Igen, szerintem könnyebb úgy elmenni egy tüntetésre, hogy annak nem része a pártpolitika. Tehát, mert alapvetően a gyermekvédelemnek, meg az oktatásnak, meg az egészségügynek nem része a pártpolitika, és nem kéne, hogy része legyen, és szerintem nagyon káros, hogy ez bele lett hozva, mert egy csomó embert eltaszít az ügytől.
Meg azért nekem az ilyen tüntetéses tudósításaim, az, vagy az ott szerzett tapasztalataim mind azt támasztják alá, hogy azért hogy a fiatalok jobban mozdíthatók egy csomó esetben, egy csomó ügyre, például az oktatási tüntetéseknél ugye a diák mozgalmaknak a szerveződései.
Itt most nagyon ki lett hegyezve arra az egész, hogy akkor pedofil bűnelkövetők mászkálnak közöttünk, és a Hintalovonnak született is egy ilyen képzésen nagyon gyors reakcióval az eseményekre, ami pont erről szól, hogy mi a pedofília, és hogy egyébként mi nem az, és hogy az ilyen bűncselekményeknek, amiket mondjuk a közvélemény pedofil bűncselekménynek bélyegez, szigorúan idézőjelben, azoknak a nagy része valójában csak hatalommal való visszaélés, és hogy ti mondjuk részt vettetek ennek a képzési anyagnak a kidolgozásában, vagy hogy ti, mint gyerekek, azt, hogy ezt a témát, ez így csurog le, vagy ez a szó, ez ennyire inflálódik, hogy ezt ti hogyan látjátok?
Én az anyag, a pedofilos anyag összetevésében nem vettem részt, de szerintem fontos, hogy a kifejezéseknek megmaradjon az igazi jelentése. Tehát nem lehet mindenre rámondani azt, hogy pedofília. Ugyanúgy, mint hogy nem tudom, nem lehet mindenre rámondani, hogy bántalmazás semmilyen formában. És ez is elvesz az ügytől, elvesz a komolyságától, és alapvetően gyengíti az egészet. Szóval fontos, hogy minden megmaradjon annak, ami.
Szerintem egy tök jó szempont, amit behoztál, hogy nevezzük a nevén a dolgokat, mert azt hiszem, hogy ez egyébként valahol így a mi felelősségünk is, meg a médiának a felelőssége is, hogy hogyan kommunikálja ezeket az információkat, vagy hogyan nyit teret ezeknek a nézőpontoknak, mennyire... Nem tudom, mennyire ismerjük fel azt, hogy ezekről hogyan kell beszélni, vagy akár, amiről már korábban te is szóltál, Hanna, hogy egy bántalmazott gyerek vagy felnőtt ügyét hogyan tálalja az ember a nyilvánosságnak.
Nagyon szépen köszönjük, hogy jöttetek, és linkeljük majd egyrészt a Hintalovannak az elérhetőségeit, másrészt az általad említett kék vonalat,
meg ezeket vonalt. A szabályzatokat is, amikről szó volt, mert szerintem minden hallgatónknak jót fog tenni, hogyha ezeket átlapozza, meg hogyha egy kicsit így elterjesztjük a világban.
És köszönjük szépen a meghívást!
Köszönjük!